Kovács András Ferenc, Venci Benci Vince. Víg egérlegényke volt Venci Benci Vince. Jól ismerte mindahány padlás, pajta, pince. Három másik is kitelt volna tán belőle, még az éhes kandúr is elszerelt előle. Cérna hangon cincorált Venci Benci Vince, mégis reszketett a bősz cirmosok gerince. Puszta utcán peckesen úgy pucolt előre, hogy már attól égnek át minden macska szőre. Ám bár csöppegérke volt Venci Benci Vince. Oly csöpp, hogy nem is tudom. Volt-e? Lesz-e? Nincs-e?
Nagy szeretettel köszöntöm a Cserevogár hallgatóit, Ila Ildikó vagyok. Egyre gyakrabban hallunk az ADHD-ról, ami egy neurológiai fejlődési rendellenesség, ez figyelemzavarral, hiperaktivitással és impulzivitással jár. De hogy pontosan mit jelent ez, hogyan jelentkezik a gyerekek életében, mire lehet, hogy mire kell odafigyelni, és hogyan lehet ezen segíteni, dr. Kovács Réka Rozália pszichológussal, a Szapiencia Erdély Magyar Tudomány Egyetem adjunktusával fogunk egy kicsit erről beszélgetni. Nagy szeretettel köszöntelek, Réka, jó, hogy itt vagy.
Köszöntöm szeretettel a hallgatókat. Szia, Ildikó!
Egyre gyakrabban felmerül ez a kicsi szócska, hogy ADHD, hát ez tulajdonképpen egy rövidítés, az Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ezt jelenti az ADHD tulajdonképpen, és nagyon sokan úgy gondolják, hogy érdemes egy picit ránézni erre a jelenségre, mert elég gyakori a gyerekek körében.
Figyelmünk fókuszába került az ADHD, úgy, ahogy te magad is említetted, egy figyelemhiányos hiperaktivitási zavarról van szó, ezt jelzi a mozaik szó, az angol rövidítés is, és azt hiszem, hogy azért is kezdtünk ezzel sokat foglalkozni, mert valahogy plusz tudásunk kezdett lenni lassan-lassan az kapcsán, hogy ezek a gyerekek nem csak egyszerűen rosszak, makacsak, buták, sőt megjegyzem, hogy kifejezetten nem buta gyerekekről van szó, hanem az idegrendszernek ez egy sajátos fejlődési állapota, és sajátos fejlődési útnak tekinthető, és három területe van, ez talán fontos, mielőtt belevágunk, az egyik a figyelmi nehézség, ugye ez a nevében is benne van, a figyelemhiányos. A másik a túlmozgás, vagy a hiperaktivitás. A diagnózis figyeli amúgy egyik vagy másik tünetnek a túlsúlyát. A harmadik tünet az impulzivitás, és bizony jelen vannak a kevert diagnózisok, a kevert állapotok is, és ebből van a legtöbb.
Hogyan jelentkezik, melyek azok a felkiáltó jelek, amelyekre általában a szülő odafigyel, hogy lehet, hogy ADHD-s a gyereke?
Azt gondolom, hogy elsőként, szülőként vagy pedagógusokként nem arra gondolunk, hogy az idegrendszernek egy sajátos fejlődéséről van szó tulajdonképpen, hanem keressük a tévedési lehetőséget szülőként, például gyakran a szülők fölteszik maguknak azt a kérdést, hogy mit rontottak el. Van néhány klasszikus jellemző, ami megjelenik a legtöbb ADHD-s gyerek esetében. Például magzati korban az anya érezheti azt, hogy nagyon aktív, állandóan szokták mondani, hogy megy körbe ez a gyerek. Természetesen nem minden ilyen aktívabb magzat lesz majd később ADHD-s, de azért ez egy általánosan megfigyelt tünet. Csecsemőként pedig ezek a gyerekek sírósabbak. Így nekem is van gyerekem, aki ADHD-s, ketten is, és így, ahogy visszagondolok, főleg az egyikükre, hogy annyira sírós volt, sokszor nem tudtam megvigasztalni. Ezekre a babákra azt szokták mondani, hogy nehéz baba, egyszerűen nehéz baba. Nagyon remélem, hogy már egyre kevesebb mondják azt, hogy rossz ez a baba. Nagyon remélem, hogy ez már egyre kevésbé fordul elő. De például az étkezése tekintetében mohón eszik ezek a gyerekek, a mohón szopnak, eszik az ételt, és az, amit megfigyelnek a szülők, például a pelenkázáskor egy közelharcot kell vinni ezekkel a gyerekekkel, hirtelen átfordul, hogyha már tud mászni, akkor elszalad. Emlékszem, hogy valamit mindig a kezébe kellett adnom, hogy tudjam bepelenkázni, mert különben lehetetlen volt. Az is jellemző, hogy a mozgásfejlődés felgyorsult, tehát kimaradnak különböző stációk, például a mászás, és azonnal például járni kezd, de a szülők azt is szokták mondani, hogy ez a gyerek nem is járt, hanem csak szaladt. Azt is meg szokták figyelni a szülők, hogy úgymond tele van vele a lakás, tehát hol itt van, hol ott van, tehát nagy a mozgékonyság, mondjuk egy étkezés, nem tud végigülni, lecsúszik, bemászik az asztal alá, tehát nem arról beszélünk, hogy természetesen az fontos, hogy a gyerekek mozgékonyak legyenek, sőt azt gondolom, hogy a mostani életkörülmények, életstílusban azért inkább a mozgás hiány az, ami általános. Itt ebben az esetben az ADHD-nál a célirányos mozgás hiányzik, tehát a gyerek mozog, de nem egy adott céllal, hanem igazából az ingerkeresés a lényeg. Az is jelen van, már úgy, amikor kezd járni, hogy fölmászik ide-oda, futkorászik, tehát akár saját magát veszélyes helyzetekbe is sodorhatja. Ezért a szülő azt érzi, hogy állandóan készenlétbe kell lennem, hogyha esik, akkor elkaphassam. Csecsemőként körülbelül ezek a tünetek. Óvodában már sokan itt már elgondolkodnak azon, pedagógus, a szülő, hogy vajon mi van ezzel a gyerekkel, vagy a többi gyereknek a szülei jelzik, hogy valami nincs, például ugye az impulzivitás az egyik tünet, és óvodában már előfordul, hogy rohan például, és akkor valakit fellők, és akkor az beüti magát, tehát ő igazából nem azzal a céllal rohant, hogy valakit fellökjön, de ez történt, és elveszi a játékot anélkül, hogy előzetesen elkérje, tehát ilyen helyzetek előfordulhatnak, és bizony már a társas kapcsolatokban megjelenhet az, hogy Pistike vagy Marika, mert ugye lányokra, fiúkra egyaránt jellemző, hát olyan agresszív például, és szeretném mondani, hogy az ADHD-s gyerekek kifejezetten nem agresszívek, tehát amint említettem korábban, hogy ez a rohanás például, vagy ezek az impulzív cselekedetek, ezek nem az agresszió célzatával történnek, tehát ő nem akarja a másikat célzottan bántani, hanem így alakul egy ilyen kontrollálatlan, tulajdonképpen impulzív helyzet. És az iskolában csúcsosodik, mert ott ugye kötöttebb a tanrend, a napi rend, és igazából sokkal jobban feltűnik, hogy ez a gyerek nem tudja végigülni az időt, vagy hogy jár a keze, lába, állandóan matat valamivel. Szokták mondani, hogy nem figyel az órán, hanem matat, rágja a radírt, lejti a ceruzáját, tehát vannak ezek a plusz tevékenységek. Az, amit még meg szoktak figyelni, és ezért sajnos ezeket a gyerekeket gyakran megrovásban részesítik, hogy rendetlen a padja. Az, amit én is megfigyelek a gyerekemnél, hogy elfelejti a dolgait. Az ADHD-s gyerekek gyakran otthon felejtik a füzetet, aztán a könyvet, aztán a mértanfelszerelést, tehát, hogy valamit mindig otthon felejt, és nem is tudja, hogy mi hol van, tehát van ez a szétszórtság, és később pedig, hogyha mondjuk tömegközlekedéssel jár a gyerek, akkor elveszítheti a bérletét, vagy a személyazonossági igazolványát később, és nem tudja, hogy mi történik, tehát ez a feledékenység, szétszórtság, ez jelen van, és nagyon fontos, hogy amit Korábban is említettem, hogy sokszor okos és jó képességű gyerekekről beszélünk, és az az általános, amit itt szoktak mondani a pedagógusok vagy a szülők, hogy ez a gyerek jó képességű és igazából teljesen képesség alatt teljesít, de fontos, hogy az IQ-tesztek általában magas pontszámot hoznak, és a szétszórtság miatt van ez az alacsony teljesítés.
Amit még megfigyeltek, hogy ami nem érdekli ezeket a gyerekeket, vagy ami nem kelti fel annyira az érdeklődésüket, azzal nem tudnak foglalkozni, tehát azt egyszerűen kerülik, nem tudják megcsinálni. Ami viszont érdekli őket, az teljes figyelemmel és kimerítésig tudják tanulmányozni, és tudnak figyelni azokra a dolgokra, amit fontosnak és érdekesnek tartanak. Pont ezért mondják a tanárok, meg a pedagógusok gyakran, hogy hát képes, hát látjuk, hogy képes, hát mondjuk egy történelem órát végigül, és bezzeg ott tud tanulni, és ott tud tízest kapni, hát akkor fizikából miért nem ügyes, és miért nem teszi oda magát? Azért, mert lusta. Általában itt ez szokott megtévesztő lenni a pedagógusok számára.
Igen, rendkívül fontos, hogy minél szélesebb körű tudásunk legyen, pedagógusként, szülőként, és a gyerek is minél többet tudjon erről az állapotról, és arról, hogy hogyan kell értelmezni a különböző helyzet és a különböző megnyilvánulásokat, mert úgy, ahogy említetted, nagyon könnyen megkapja a gyerek a címkét, hogy trehány, hogy lusta, hogy szemtelen, szemtelen, mert felesel, hogy makacs. Tehát nagyon könnyen, és bizony ez beépül az én képébe, minél kisebb a gyerek, annál inkább igaz. Tehát, hogyha sokat mondják neki, hogy lusta vagy, akkor saját magáról már úgy kezd gondolkodni, mint aki lusta, így kezdi látni magát, mint aki buta, aki makacs, aki nem tud teljesíteni, aki csak a gondot okozza, bizony lehet, nagyon könnyen válhat bűnbakká, vagy egy közösségben a fekete bárányá, ami gyakori, hogy a bohóccá. Ugye az önértékelése negatív lesz, és az a veszély, Ildikó, amit említettél, hogy bizony az elején vagy talán nagyon sokáig megvan az érdeklődése valamilyen területek iránt, csak mivel, ha nem megfelelően viszont hozzá, akkor az én kép ugye negatívá válik, az önértékelés leépül, kialakulhat egy reménytelenség, kialakulhat, hogy a gyerek feladja, és ez azokat a területeket is érintheti, amelyekben amúgy ő jó volt. És fontos megemlíteni, hogy az ADHD-s gyerekek nagyon gyakran egy vagy több területben kiemelkedőek. Tehát több területben nem teljesítenek jól, de van, amiben bizony nagyon-nagyon tehetségesnek bizonyulnak.
Vajon hogyan lehetne viszonyulni ehhez a jelenséghez, illetve milyen megoldási lehetőségek vannak? Hogyan tudjuk enyhíteni a gyerek nyilvánvalóan nehéz helyzetét, mert ő nem akar rosszat, az neki is nehéz, hogy nem tud akkor teljesíteni, amikor kell, nem tud figyelni, feledékeny, otthon felejti, hiányzik, stressz. Tehát ez egy állandó szorongás is a gyerekben, hogy már megint otthon felejtettem, már megint nem tudtam figyelni, már megint ő tudja ezeket a dolgokat magáról, tehát neki gyakran nincs is szüksége a külső visszajelzésre, hogy már megint elrontottad, hiszen tudja, ez egy állandó stressz, szorongás benne. És ezt hogyan lehetne pedagógusként, szülőként jól kezelni, hogy nem maradjanak már visszafordíthatatlan következmények.
Nagyon fontos, hogy itt egy széles körű összefogásra és egy széles körű munkára van szükség, és átérni mindent, ami előítélet, ami ítélkezés. Mert úgy, ahogy említetted, ez a gyereket mind lenébb és lenébb húzza, tehát egyfajta pozitív viszonyulás, egyfajta pozitív attitűd, és ehhez ugye egyrészt tudásra van szükség, másrészt pedig arra, hogy technikákat, viszonyulási módokat tanuljunk, és említetted a szülőt, a pedagógust, de itt lehet, hogy nem, hogy lehet, biztos biztos, hogy ők kevesek, mert itt szükség van a pszichológusra, a gyógypedagógusra, vagy a fejlesztő pedagógusra, szükség lehet a pszichiáterre, szükség lehet akár a neurológusra egy adott esetben, tehát ez egy széles körű, és az, amit talán mondani lehet, hogy nem is szabad egyedül fölvenni, úgymond a harcot ebben a történetben, sem pedagógusként, sem szülőként, mert nagyon nehéz is meghalad, és lehet adott esetben a pedagógusnak, mondjuk a gyógypedagógushoz kell, vagy a fejlesztő pedagógushoz kell fordulni a tanácsért, vagy a szülő és a pedagógus nagyon sokat kell beszélni arról, hogy közösen hogyan segíthetik a gyereket. A szülőkről beszélve, ugye igaz, hogy a gyereknek kell végső soron, mondjuk egy nagyobb gyereknek megtanulni kezelni és együtt élni az ADHD-val, de ez a család diagnózisa is, és meghatározza a családnak a dinamikáját. Vannak ilyen vizsgálati eredmények, hogy ezekben a családokban például magasabb válási arány, vagy magas az anyai depresszió, de megfigyeltek például a munkahelyváltást, úgyhogy összességében elmondhatjuk, hogy ez megterheli a családot, vagy a szülőtársi kapcsolatot is. Az, ami talán a legfontosabb, és ezt mondanám nagyon hangosan minden szülőtársamnak, hogy erről senki nem tehet, senki nem hibás, mert nézzük, mi történik a gyakorlatban. Az iskolában, hogy a gyerek nem teljesít, van, hogy szemtelen, nem figyel, otthon hagyta a füzetét, és akkor hívják a szülőket, többnyire az anyát, sok a panasz, sok a negatív visszajelzés, az én gyerekemnél a digitális naplóban rengeteg a bejegyzés, ma sem hozta a könyvet, ma sem hozta a füzetét, nem figyel órán, nincs házia. A szülőknek mondanám, hogy ez nem nevelési hiba, hanem az idegrendszernek, amit már említettük, egy sajátos fejlődése. Tehát az idegrendszernek egy eltérő működéséről van szó. Az igaz, hogy mondjuk a nevelés ebben sokat tud segíteni, és nagyon fontos, hogy a szülők minél inkább tájékozódjanak, segítséget kérjenek. Magyarországon látom, olvasom, hogy már vannak szülőtréningek, tehát megtanítják az ADHD-s gyereket nevelő szülőket, hogy hogyan kell különböző helyzetekhez viszonyulni, módszereket tanulhatnak. Tehát ez rendkívül fontos. A másik, amit a szülők esetében meg lehet figyelni, az az, hogy a saját érintettség az nagyon hamar előjön. Tehát, hogyha egy gyereket diagnosztizálnak ADHD-val, akkor a szülő nagyon hamar fölteszi a kérdést, hogy de hát mi van velem, de hát én sem tudtam figyelni, hát én is elfelejtettem rendszeresen leírni a házimat, és bizony, mivel itt az ADHD-ban nagy jelentősége van a genetikai háttérnek, ezért könnyen előfordulhat, hogy a szülők is érintettek, vagy a nagyszülők, vagy akár többen is közülük. Tehát az is lehet, Ildikó, hogy mondjuk egy gyereket, ha sikerül most diagnosztizálni, mert ugye más a gondolkodás, sokkal szélesebb körű tudás van ebben a tekintetben, hogy így közvetve még a szülőnek, vagy akár a nagyszülőnek is segítség lehet.
Beszélünk egy kicsit a hiperfókuszról. Az sem kizárt, hogy mondjuk huzamosabb ideig képes a gyerek megemberelni magát, és csinálja, és rendszerben dolgozik, de hogy azután következik egy összeomlás, hogy ez tulajdonképpen hogyan szokott általában jelentkezni, és hogy miért nem érdemes csalódottságot kifejezni olyankor a gyerek felé, amikor az összeomlás bekövetkezik.
Az összeomlás az azért következik be, mert ő korábban eldöntötte valószínűleg, hogy fogok figyelni, többet nem fogom a házi feladatomat elfelejteni, leírom a leckéket, mindent viszek az iskolába, és közben meg nagyon könnyen becsúszik a hiba, és nem azért, mert ő nem akar nagyon ezen változtatni, hanem azért, mert az ő idegrendszere másképpen van húzalozva, és bizony könnyen eljut ilyenkor a gyerek, ugye jönnek a kudarcok, jönnek a negatív visszajelzések, osztálytársak, tanárok részéről, és akkor könnyen eljut odáig, hogy miért csináljam, úgysem tudom, úgysem sikerül, tehát bizony kialakulhat a reményvesztettség, és akkor ez az összeomlás. És bizony itt ugye korábban beszéltünk a szülők szerepéről, hát rendkívül nagy a pedagógusoknak a szerepe ebben a történetben, hogy értsék, hogy miről van szó, értsék, hogy mi zajlik a gyerekben, mi történik a gyerekben. Értsék azt például, hogy ez a gyerek alapvetően nem agresszív, alapvetően nem makacs, és azt látom, hogy itt a mi környezetünkben azért ez egy nagyon nagy hiány. Sok pedagógus azt mondja, hogy én ezzel nem tudok mit kezdeni, és akkor így egy picit lehet, hogy le is írja a gyereket, vagy lehet hallani olyat, hogy mondjuk egy ADHD-s gyereknek az úgynevezett speciális állapotához igazított oktatása abban állt, hogy ő puskázhatott egyet amennyit akart, de hogy ugye a megértés, a tudása sokat segíthet a pedagógusnak is, hogy például ez a gyerek nem szemtelen, és nem engem akar provokálni, és mindent megtesz, hogy engem kihozon a sodromból, hanem egyszerűen a látszólagos szemtelenség, provokáció miatt a háttérben ott a frusztráció, ott az impulzivitás, ott a gátlás hiánya. Ugye ezek az ADHD-nak a tünetei, és ugye ezt így érti a pedagógus, hogy erről van szó, nyilván a pedagógus soknak is tréningekre, továbbképzésekre van szükségük, de azt látom, hogy azért például a továbbképzésekben már be is kúszott az ADHD. A sok esetben, és bizony nem csak tudást, hanem nagyon praktikus tudást, módszereket tanulhatnak, hogy hogyan tudják ezeket a gyerekeket segíteni.
Ami még nagyon fontos, és nagyon sokat tud segíteni, ugye az ADHD az magas fokú feledékenységgel is jár, amiatt, hogy a figyelme zavart, nem tud koncentrálni, ezért nagyon sok mindent elfelejt, és hogyha ezt a környezete valahogy érzékeli, mondjuk gyakrabban figyelmeztetni ezt a gyereket, szólni neki, hogy a házit ne felejtsd el, bepakoltad-e a mértani felszerelésedet, tehát hogy nagyobb figyelmet fordítani arra, hogy emlékeztetni a gyereket mindarra, amit nem szabad elfelejtenie, nagyon sokat tud segíteni az, ha mégis megtörténik az elfelejtés, ha mégis becsúszik a hiba, akkor azt viccesen, poénnal elütni, hogy na, aztán megint, tehát hogy egyfajta könnyedséget vinni ebbe az állapotba, ami amúgy is nagyon-nagyon nehéz a gyereknek. Tehát nagyon sokszor van az, hogy büntetjük, hogy úgyis el fogja felejteni, de nem szólok neki azért, hogy na, akkor majd viselje a következményeit. Ez nagyon nem jó, mert a gyerek nem akarja elfelejteni. Nyilván senki sem szeretné a fontos dolgokat elfelejteni, de hogy neki nehézségei vannak ezzel, hogy a figyelmét koncentrálja oda, ahova szükséges éppen.
Bizony, ahogy említetted, én is így látom, hogy a büntetésen alapuló nevelés, ez az alapvető az iskolában, de otthon is sajnos sok esetben, családi körben. De ugye erről szólnak a digitális napló beírások, a rossz jegyek, az úgymond fegyelmezésként adott rossz jegyek. Fontos az, hogy az ADHD-s idegrendszer nem tanul ebből. Tehát ugye a felnőttek ilyenkor, ugye a pedagógusok, mint a szülők nagyon frusztráltak, mert például, hogy a gyerek makacs, és megteszek mindent ezért a gyerekért, és ez a gyerek csak nem akar tanulni, és csak nem akar bepakolni. De hogy a büntetés az, amint korábban említettem, tehát az én képet leépíti, negatívvá teszi, az önértékelést negatívvá teszi, a gyereket frusztrálja rendkívül módon, megszégyenül a gyerek, tehát ez csak lefele viszi. Nagyon sok módszer van, tehát bizony a pedagógusok megtehetnek, és azért azt lehet látni, hogyha egy pedagógus megérti, hogy itt egy idegrendszeri működésről van szó, megérti nagyjából, hogy melyik a tünetek, és hogy ezek miről szólnak, akkor nagyon kreatívak tudnak lenni a pedagógusok abban, hogyha nyilván azért itt megjegyezném, hogyha nem túlzottan leterhelt, és nincs kiégve, mert azt is lehet látni ugyanakkor, hogy a pedagógusok sok esetben nagyon-nagyon terheltek, és bizony, hogyha van egy-két ilyen speciális igényű gyerek az osztályban, akkor ez a pedagógus számára akár egy akkora túlterheltséget is jelenthet, hogy akár akár ki is éket szól, hogy ezért említettem az imént a segítségkérésnek a jelentőségét. Na, de néhány konkrét módszer, ami akár otthon vagy az osztályban könnyedén alkalmazható. Ugye az ADHD-s gyerekeknek fontos a mozgásos ingerlése, hogy mozogjon, keze, lába mozogjon, és például vannak ezek a nyomkodó labdák, vagy az egyik ADHD-s gyerekem, emlékszel, Ildikó, ezekre a fidget spinnerekre így kellett forgatni, nem olyan rég voltak divatosak, na azt vettük, akkor én még nem értettem, hogy arra miért van akkora szükség, vagy ezek a puha labdácskák, amiket ő nyomkodott állandóan, vagy matatott, vagy fontos, hogy ezeket a gyerekeket például tegyük ülő párnákra, vagy ülő labdákra, ahol ő tud mozogni, tud hintázni, és ugye közben nem recseg a szék, és nem rúgdossa a padot, vagy olvastam például, egy pedagógus alul egy valami gumit szereltve húzott ki a padra, amit a gyerek rúgdoshatott, nem volt hangja, és ezzel ugye a lábait mozgásban tudta tartani. Tehát ezek a gyerekek, ha mozoghatnak a kezükkel, lábukkal, valamit tehetnek, akkor jobban tudnak figyelni, ugye erre valók ezek a matató kockák, vagy tehát legyen mindig, amivel ő babrálhat, és nyilván ez nem egy olyan golyóstól, ne egy olyan golyóstól legyen, ami kattog például, mert akkor ezzel ismét zavarja az oktatást, és meg fogják szólítani. Fontos, hogy a pedagógus figyeljen oda, hogy amennyiben lehet ez a gyerek tudjon felállni óra közben, tehát ha be kell csukni az ablakot, akkor ő csukja be, az ajtót be kell csukni, adjunk neki feladatot, és fontos, hogy főleg mozgásos feladatokat, tehát minden fontos az ADHD-s gyerekeknek, ami a monotonitást, tehát nem bírják a monotonitást, ezért fontos, hogy színesen oktatni őket, bevonni, interaktívan képeket mutatni. A másik, ami osztályteremben ismét jelentős lehet, hogyha a gyerek előlül, minél közelebb a tanári részhez úgymond, hogy ne vonják el a figyelmét a többi osztálytársak, tehát sok minden van, amit bizony mi felnőttként tehetünk ezekért a gyerekekért. Fontos, hogy ezeket a gyerekeket jól szeressük, és őket is ugyanúgy kell szeretni, mint minden bárki más gyereket vagy felnőttet, tehát önmagukért, a saját lényükért, és az ADHD ezen nem változtat, tehát ezek a gyerekek nem egyenlőek az ADHD-val, tehát ők sokkal színesebbek, amint említettem, gyakran van valamilyen kiemelkedő tehetségük, amit ápolni kell. Tehát fontos, hogy megismerjük őket, megismerjük a kvalitásaikat, és bizalmi kapcsolatot alakítani ki velük, mert ez az, ami azt hiszem számukra igazából megmentő lehet.
Nagyon szépen köszönjük, visszavárunk téged, kedves hallgatók, önöknek pedig a megtisztelő figyelemért vagyunk hálásak. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádióval, én Ila Ildikó vagyok, ez pedig a Cserebogár volt, dr. Kovács Réka Rozália pszichológus, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa pedig. Bízunk benne, hogy jövő héten is velünk lesz. Minden jót!
Kovács András Ferenc, Venci Benci Vince. Víg egérlegényke volt Venci Benci Vince. Jól ismerte mindahány padlás, pajta, pince. Három másik is kitelt volna tán belőle, még az éhes kandúr is elszerelt előle. Cérna hangon cincorált Venci Benci Vince, mégis reszketett a bősz cirmosok gerince. Puszta utcán peckesen úgy pucolt előre, hogy már attól égnek át minden macska szőre. Ám bár csöppegérke volt Venci Benci Vince. Oly csöpp, hogy nem is tudom. Volt-e? Lesz-e? Nincs-e?